Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm a hallgatókat, Bíró Nagy András vagyok, az Új Egyenlőség podcastjának szerkesztője, és a mai adásban egy kicsit a zöld kommunikáció és a zöld szakpolitikák területére fogunk kezdeni. Ez egy olyan terület, amely egyébként annak ellenére, hogy volt már egy komolyabb zöld áttörés a nyilvánosságban néhány évvel ezelőtt, a járvány, illetve majd később a háború okán egy kicsit, mint a hátrébb szorult volna politikai napirenden, azonban ennek ellenére nyilvánvalóan az energiaválságban meg nem múlnak el ezek a kérdések. Fontosnak tartottuk, hogy erről is készüljön egy kutatás, és a Policy Solutions keretén belül a Foundation for European Progressive Studies és az Ebel Stiftung támogatásával készítettünk egy Zöld Kommunikáció Magyarországon című kiadványt, amelynek társszerzőjével, Szászi Áronnal, a Policy Solutions politikai elemzőjével fogunk beszélgetni. Szia Áron, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia András, köszönöm a meghívást.
De ahogy itt felvezettem már, nem biztos, hogy a mostani időszak az, ami a legkedvezőbb a zöld politikáknak a érvényesülése szempontjából. Mégis fontos, hogy ezekkel azért időről időre foglalkozzunk. Te hogyan foglalnád össze, hogy miért volt fontos környezetvédelmi narratívákat, kommunikációs stratégiákat, ezzel kapcsolatos attitűdöket most felmérni Magyarországon, és általában mi volt ennek a kutatásnak a háttere?
Hát azt gondolom, hogy az energiaválság, és kifejezetten az energiaválságra adott például európai válaszok, azok relevánsá teszik ezt a kérdést, még relevánsabbá talán, mint amennyire eddig az embereknek a fejében élt, mert ha bár ez a magyar szakpolitikai környezeten nem látszik ez a zöld fordulat, a világ, és kifejezetten a nyugati világ, illetve az Európai Unió, ez egy fordulat előtt áll, óriási energiákat fektetnek arra, hogy a klímasemlegesség irányába mozduljunk el, és a háború, nem kell mondani, hogy mekkora mértékben befolyásolta ezt a kérdést, és így a klímasemlegességnek a célja az kéz a kézben jár az energiafüggetlenségnek, az energiaszuverenitásnak is a kérdésével. Ez az egyik oka, amiért különösen fontos volt ezzel foglalkozni, és ugye a tanulmányunkban is kiemelt figyelmet szenteltünk az energiamix témájára, az épületek energia hatékonyságának a témájára, de mindeközben azt látjuk, hogy a geopolitikai események mellett, a háború mellett a környezetvédelem problémái sem tűntek el, és egyre inkább a felszínre kerülnek, és az emberek egyre inkább a bőrükön érzik ezeket a problémákat. Legyen szó például a légszennyezésről, vagy a műanyagszennyezésről, és azt látjuk, hogy a médiában is egyre nagyobb figyelmet kapnak ezek a témák, ami tudatosítja az emberekben, hogy ezek olyan problémák, amik nem valamilyen ilyen távlati, szimbolikus ügyek, hanem adott esetben az ő saját személyes egészségüket is érintik, vagy a gyerekeik egészségét is érintik. És azért foglalkoztunk ezekkel a témákkal, mert fel akartuk mérni, hogy mennyire lehet, mennyire van egyáltalán meg az emberek fejében ez a tág problémakör, legyen szó a bolygó jövőjéről, vagy a saját személyes környezetükről, és mennyire lehet őket meggyőzni arról, hogy bizonyos zöld szakpolitikák bevezetése az hasznos akár az egyén szintjére, de az egész közösség számára egyaránt. Ugyanis ebben az egész zöldítési folyamatban nagyon fontos, hogy ez a zöld fordulat, ez amellett, hogy a jövő generációk és a bolygó megmentését célozza, igazságos is legyen, és ne azok fizessék meg az árát ennek a zöld fordulatnak, akik jelenleg is kiszolgáltatott helyzetben vannak. Ebbe a kutatási irányba illeszkedik a mi kutatási projektünk is, a Talking Green sorozatba, ami korábban is azt a célt tűzte ki, hogy megkeresse a leginkább hatékony narratívákat, a leginkább hatékony kommunikációs stratégiákat egy ilyen igazságos zöld fordulat számára.
Na, ha már mi mindjárt belemegyünk abba, hogy pontosan milyen szakpolitikák tartozhatnak ide, vagy milyen narratívák működhetnek, de egy kérdés erejéig azért még érdemes azt megvizsgálni, hogy milyen módszerrel, milyen módon érdemes hozzányúlni ehhez a témához. Említetted ezt a Talking Green kutatássorozatot, amely ilyen narratívákat tesztelt, ezek jellemzően közvéleménykutatásokon alapuló kvantitatív kutatások voltak, a miénk ebben különbözött, hiszen fókuszcsoportokhoz nyúltunk. Miért szóltak érvek amellett, hogy egy ilyen kvalitatív fókuszcsoportos módszerrel nyúljunk ehhez a kérdéshez?
Hát ez nagyon fontos, hogy ezzel a szoftosabb, beszélgetősebb műfajjal olyan feltáró elemzést tudtunk végezni, amire nem feltétlenül alkalmas, vagy nem a legjobb módszer egy kérdőíves kutatás. Tehát, hogy ahogy a résztvevők beszélgettek, egymásra is reagáltak, olyan problémák jöttek a szemünk elé, amikre elsőre mi se gondoltunk. Szóval ez a feltáró célja, ez az egyik nagyon fontos indok a fókuszcsoportos módszertan mellett. És ezen kívül kommunikációs narratívák tesztelésébe máskor is szoktak fókuszcsoportokhoz nyúlni, ilyenkor le lehet olvasni mondjuk az emberek arcáról azt, amit nem tudnak el, amit nem feltétlenül mondanak el egy kérdőív során, vagy egy bizonyos zöld szlogán beindít egy beszélgetést, amiből szintén újfajta visszajelzéseket tudunk kapni. És nagyon, nagyon sok tanulság volt, és nagyon sok meglepő visszajelzés érkezett a fókuszcsoport résztvevőktől.
Na hát, így van, az szól egyébként nagyon egy ilyen mellett, hogy a zöld kihívás az nem csak egy közpolitikai kihívás, hanem nagyon úgy tűnik, hogy egy kommunikációs kihívás is, hiszen egyáltalán nem egyértelmű, gondoljunk csak a magyarországi zöld vitákra, hogy egy-egy zöld intézkedés mögött alappól széleskörű társadalmi támogatottság alakuljon ki. Tehát nyilván fontos az, hogy megtaláljuk azt, hogy hogyan is beszéljünk ezekről a kérdésekről. De akkor először nézzük meg azt, hogy mondhatod, hogy sok érdekes eredmény jött ki ebből a kutatásból. Kezdjük először azzal, hogy a szakpolitikák szintjén, tehát a zöld szakpolitikák szintjén, ebben a négy témában, amit említettünk, tehát a levegő szennyezettsége, műanyag szennyezés, Magyarország energiamixe és az energiahatékonyság kérdéskörében, mik voltak azok a problémák, amiket a legsúlyosabbnak éreztek az emberek, melyek voltak azok a szakpolitikák, amik ezekben a kérdésekben működtek?
Uh-huh. Hát ezt tematikusan is meg lehet közelíteni, illetve úgy is, hogy alapvetően az ösztönzők vagy a büntetések működnek. Hogyha tematikusan közelítjük meg, akkor azt látjuk, hogy a légszennyezés és a műanyag szennyezés problémaköre az az, ami leginkább involválta a fókuszcsoportok résztvevőit. Itt alakultak ki olyan viták, amelyek során a személyes tapasztalatokról vagy a személyes félelmeikről beszámoltak. Ezen belül is kifejezetten az ipar és az árusszállítás zöld átállásával kapcsolatos politikáknak volt nagyobb támogatottsága, illetve az újrahasznosítás, szemétfeldolgozás, korszerűsítése terén. Egy harmadik ilyen téma az a háztartások légszennyező károsanyag kibocsátása, tehát hogy például a szemétégetés. Ezek azok a problémák, amiket az emberek a saját bőrükön éreznek, és nagyon, nagyon sok olyan megjegyzés jött a résztvevőktől, amiről arra következtethetünk, hogy aggasztják őket ezek a problémák. Például azt, hogy már a csecsemőkben is találunk mikroműanyagokat, ez egy olyan idézet az egyik fókuszcsoportos beszélgetésünkből, ami jól tükrözi ezt a kifejezetten a mikroplasztikokhoz, mikroműanyagokhoz kapcsolódó félelmüket. De azt, hogy mondjuk Szegeden egy idősebb női résztvevő beszámolt arról, hogy hát ő a nagy forgalmas utak mellett, amikor sétál, akkor megszédül, vagy Dunaújvárosban, amikor beszámolt arról egy fiatal édesanyja, hogy neki krúppos mind a két gyereke, és hogy a házi orvos azt mondta, hogy ne aggódjon anyuka, hiszen nagyon sok krúppos gyerek van a városban, és ezt összekötötték a Dunai Vasműnek a tevékenységével. Szóval ezek mind olyan személyes tapasztalatok voltak, amik azt mutatták, hogy itt nem valami, nem csak ilyen média által generált hisztiről vagy pánikról van szó, hanem az embereknek igenis a hétköznapi életüket befolyásolják ezek a kérdések. Csak hogy a személytégetés témájáról is mondjuk egy példát, a Budapest agglomerációs és külvárosi csoportban az egyik érdi résztvevő mondta azt, hogy és ez szeptemberben volt már, szóval még a komoly fűtési szezon előtt, hogy már olyan durva szemétégetés van, és az embereknek nincs pénzük, hogy meg lehet fulladni. És ezek alapján látjuk, hogy ezek az ilyen szennyezéshez köthető problémák, műanyag és levegőszennyezéshez köthető problémák, és az erre adott szakpolitikai válaszok is szóval ezekre kifejezetten nyitottak a magyarok. Viszont, hogyha úgy fogjuk meg, hogy most büntetésekről, vagy pozitív ösztönzőkről beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy a büntetéseket általánosan elutasítják. Most az elsőre nem lenne annyira meglepő, de az a meglepő, hogy nem csak a fogyasztókra vonatkozó büntetéseket utasították el a fókuszcsoportok részvevői, hanem mondjuk büntető adókat a szennyező vállalatok irányába, vagy a felesleges műanyagcsomagolást használó kiskereskedelmi vállalatok irányába is elutasítják.
És ennek mi az oka?
Hát nagyon sokan azt mondták, hogy ez előbb-utóbb úgyis a fogyasztókon fog lecsapódni. És ezért volt egy általános elutasítottság. Viszont azok a politikák, amik arra próbálták felkészíteni az egyént, és kifejezetten a hátrányos társadalmi helyzetben lévő embereket, hogy viszonylag zöggenőmentes legyen ez a zöld átállás, tehát hogy ne vágjon az ő személyes egzisztenciájukba, azok népszerűek voltak. Például a tömegközlekedésnek a színvonalának a javítása, vagy a tömegközlekedésnek a zöldítése, az, hogy mondjuk a házaknak a szigetelését támogassa az állam, azok kifejezetten népszerűek voltak, és ebből a szempontból egyébként az látszott, hogy a fókuszcsoportok részvevői kifejezetten érzékenyek voltak szociálisan. Tehát, hogy amikor felmerült az, hogy mondjuk büntessük meg a szemétégetést, vagy a káros háztartási, bármilyen káros kibocsátás, vagy az, hogyha mondjuk a bojlerek rosszul, vagy energiapazarlóan vannak beállítva, adott esetben legyenek mondjuk rendőri ellenőrzések, hogyha látszik egy háztartásnál ez a probléma, azt nagyon komolyan elutasították. És nagyon szemléletes volt, hogy két különböző fókuszcsoportban is történelmi emlékeket ébresztett, rossz történelmi emlékeket ébresztett fel ez az élmény. Valaki azt mondta, hogy hát a szomszédom egyfolytában feljelentene, és ez tiszta olyan, mintha az AVH törne be a lakásomba. Máshol, egy másik csoportban pedig azt mondták, hogy ez tisztára gestapó, hogy a rendőrség ellenőrizgeti, hogy az emberek mennyire hatékonyak a háztartások fűtésének a terén. És kiemelték, és azért is mondtam ezt a szociális érzékenységet, mert kiemelték nagyon sokan, hogy hát ez egy szegénységgel összefüggő probléma, és ezt nem büntetéssel, hanem támogatással lehetne megoldani.
Ebből, amit elmondtál, az látszik, hogy Magyarországon is bizony lenne igény az igazságos, meg szolidáris zöld átállásra. Azonban, amikor körülbelül ezekkel a szavakkal esik szó erről a témáról, akkor nagyon sokan az jött ki a kutatásunkból, hogy üres ígéretként, vagy egy kicsit túl általános, nehezen megfogható valamiként gondolnak erre, és nem annyira hisznek benne. A gyakorlatban milyen olyan lépések jöttek ki, amelyek ebbe az igazságos zöld átállás témába jöttek? Például az energiahatékonyság témája, ez nyilván egy olyan kérdés, ahol ez fölmerülhet. Te mit mondanál, hogyha valaki ezt felveti, hogy oké, de amikor arról van szó, hogy majd zöld új munkahelyek lesznek, az egy kicsit távolinak hangzik, hogyan lehet mégis szolidárisan zöld átállást véghez vinni? Milyen ilyen politikai intézkedések lehetségesek?
Hát szerintem nagyon fontos, hogy nagyon sok szakpolitikát, meg nagyon sok narratívát leteszteltünk, és nem mindennek volt általános pozitív fogadtatása, de ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor mondjuk nem szabad beszélni a személyszállítás zöld átállításáról, vagy az energia szigetelésnek a témájáról, hanem ezek azok a témák, amikről nehéz beszélni. Tehát ezek azok a témák, ahol tovább kell valahogy elemezni, hogy mik azok a narratívák, vagy mik azok a magyarázatok, amik népszerűbbé és érthetőbbé teszik az emberek számára a zöld átállást. Most a zöld munkahelyeknek a problémája, vagy hát ígérete, az azért egy nagyon jó példa, mert azt látjuk, hogy mind Európában, Nyugat-Európában, mind Amerikában ez egy nagyon népszerű szlogán. Például a Joe Bidennek most az újraválasztási kampányának egy fontos eleme az, hogy az infrastruktúra fejlesztési törvénnyel olyan zöld munkahelyeket hoznak létre, ami felemeli a munkásosztályt is, aki Amerika gerincét képezi, és például beszámolnak amerikai közvéleménykutatók arról, hogy ezek nagyon népszerűek a latinó munkásosztály körébe, és ezzel szemben nálunk meg azt mondják, hogy mi az, hogy zöld munkahely. Ez azt jelenti, hogy valaki zöld munkát végez, vagy kertészkedik. Egyrészt volt egy ilyen érthetetlenség a zöld munkahelyekkel kapcsolatosan, és ez azzal hozható összefüggésbe, hogy egyszerűen nincs felépítve ennek a narratívája Magyarországon. Másrészt pedig azzal hozható összefüggésbe, hogy nem látják az emberek azt, hogy ez egy tényleg szociális megoldás lenne, nem látnak erre működő példákat, és például ez egy jó példa, hogy a miskolci csoportban volt egyedül elutasítottsága inkább annak, hogy a mátrai erőműt bezárják, és azért volt elutasítottsága, mert pont az hiányzott az emberekben, hogy elhiggyék azt, hogy az onnan elbocsátott, leépített embereket majd fel fogja szívni ez az új zöld energiatermelési iparág. Itt azt mondták emberek, hogy hát az embereket nem lehet egyik napról csak úgy a másikra átképezni, aki egész életében egy szénerőműben dolgozott, és itt látszik az, hogy mind a zöld kommunikációnak van feladata, mind annak, hogy ezeket a szakpolitikai megoldásokat, vagy munkaerőpiaci megoldásokat hitelesen el lehessen adni az embereknek. De hogy mondjak valami pozitívat is, a szolidáris zöld megoldásokra, amikor azok könnyen érthetőek, és egyértelmű, hogy az embereknek a pénztárcájának fog kedvezni, igenis van nagy nyitottság. Ilyen mondjuk a szigetelésnek a kérdése, vagy a napelemeknek a kérdése. Amikor az emberek azt látják, hogy hát igen, mondjuk nem azért kell napelem, meg szigetelés, mert hogy majd 100 év múlva az unokámnak jó lesz, hanem azért, mert nagyon félek attól, hogy óriási lesz a rezsiszámlám, és a szigetelés, vagy a hőszivattyú, vagy a napelem ezt megfelezi nekem, akkor örülnek egyébként, hogy jót tesznek a bolygónak, de kifejezetten örülnek annak is, hogy alacsony lesz a rezsiszámlájuk. És ezzel kapcsolatosan egyébként merültek fel aggályok, hogy miért nem lehet olyan embereknek is igénybe venni például a napkollektorok telepítésére szóló pályázatot, akiknek már nem élnek otthon a gyerekeik, mert elmentek egyetemre, illetve felmerült mondjuk az épületfelújítás témájába is a kormányzati, hát egészen rosszul fókuszált szakpolitikáknak, itt konkrétan a Csokról beszélek, a kritikája is, hogy miért csak egyfajta társadalmi osztályt érint ez a támogatás, és arra is volt igény, hogy újraindítsák például a panelprogramot, ami szintén egyszerre tudna szociális célokat szolgálni, és közelebb vinni minket a klímacélokhoz.
Sok érdekességet mondtál a szakpolitikáknak támogatottságáról, meg a kommunikációjuknak a nehézségeiről, vagy lehetséges irányairól. De beszéljünk egy kicsit arról, hogy ebben a kutatásban nem csak sokféle szakpolitikát teszteltünk, hanem különféle narratívák is felmerültek. Így négy ilyen narratívát dolgoztunk ki egyébként mindenféle szakpolitikai témára összességében, 40 szlogent tesztelve, és ezek az életminőséget javító üzenetek, aztán voltak olyanok, amelyek a környezetszennyezés ártalmaira próbáltak felhívni a figyelmet, voltak elitellenes üzenetek, és voltak az általánosabb gazdasági előnyöket a középpontba helyező üzenetek. Mik a tanulságok, mi működött igazán, és mi nem működött akkor, amikor arról van szó tehát, hogy nem miről beszélünk, hanem hogyan beszélünk zöld ügyekről.
Hát egészen egyértelmű volt, hogy a pozitív üzenetek működnek. És ide tartozik ez az életminőség keretezés és a gazdasági előnyök keretezés, de ezen belül is elsősorban az életminőség, illetve az élhető jövőről szóló kommunikációs keretezés működött. Ez azt jelenti, hogy azok az üzenetek, amik azt hangsúlyozták például, hogy mennyire fontos a tiszta környezet, a tiszta levegő, azok kifejezetten népszerűek voltak, és az emberek azt gondolták, hogy egyébként nem annyira vitatható ezeknek az üzeneteknek az igazságtartalma. Egyébként a zöld kommunikációban elsősorban eddig is ezekkel az üzenetekkel találkoztak nagyon gyakran. Ugyanakkor kritikaként fogalmazták meg az emberek, hogy hát ezek néha ilyen túlságosan általános üzenetek, néha túlságosan a hosszú távú jövőbe mutatnak, és nem látják ennek a rövid távú megtérülését. Viszont azt láthatjuk, hogy mindenféle fókuszcsoportban, legyen az egy kisebb iparváros, vagy Budapest központja, vagy Szeged, mindenféle fókuszcsoportban működtek ezek az üzenetek, és ezek nem voltak megosztóak. A gazdasági előnyökről szóló üzenetek, azok valamivel kevésbé működtek. Ezt kicsit már érintettük itt például a zöld munkahelyek ígéretének az ürességével, vagy nehezen érthetőségével. Az a téma, amin belül jól működött ez a gazdasági előnyökre rámutató keretezés, az az energiamixnek a témája volt, és ez összefüggésben áll azzal, hogy tavaly szeptemberben azért nagyon komoly aggodalom volt azzal kapcsolatosan, hogy mit fog hozni a tél, és ha bár Európa most egy enyhe téllel viszonylag olcsón megúszta ezt az energiaválságot, és ez talán egyébként egy ilyen hamis biztonságérzetet is kelthet az emberekbe. De tavaly szeptemberben az látszott, hogy komoly aggodalmak voltak azzal kapcsolatosan, hogy elzárják-e az orosz gázt, vagy mennyire fog az egekbe ugrani az emberek rezsiszámlája, és itt kifejezetten nyitottak voltak arra, hogy az országnak a zöldítése, a szélerőművek, naperőműveknek az elterjedése, az egyén számára is megtérül, a nemzetgazdaság számára is megtérül, és egyfajta energiabiztonságot tud adni. Most a negatív keretezésű üzenetek, azok általánosságban sokkal rosszabb fogadtatásban részesültek, és ezen belül is az elitellenes keretezés volt az, ami a legkevésbé népszerű volt. És ennek az az oka, hogy egyszerűen az emberek nem vevőek most már az olyan üzenetekre, amik még hogyha nem is gyűlöletkeltőek, tehát nem a kormányzati propaganda legsötétebb üzeneteiről beszélünk, illetve nem ezeknek a zöldre fordított változatairól, hanem arról, hogy igenis a szennyező vállalatok, akik minket szennyeznek, vagy a gyerekeket szennyezik, azokat meg kell büntetni, vagy rá kell kényszeríteni arra, hogy tudatosabban működjenek. Na, ez az emberekben már felidézte azt a hát nagyon heves és gyűlöletkeltő kormányzati kommunikációt, amit már jó ideje tapasztalnak, és ami dominálja Magyarországon a közéletet. Konkrétan emberek azt mondták, hogy ezek nagyon rossz üzenetek, mert a lakosságnak elege van már a folyamatos gyűlöletkeltésből és a riogatásból. Egy másik tanulság volt, hogy nagyon sokan kiemelték, hogy nem kéne egyfajtában gazdag ellenesnek lenni. Tehát amellett, hogy az emberek egyébként a szolidáris és baloldali politikákat támogatják, nem szeretik a gazdag ellenességet és a kapitalista, kapitalizmus ellenes üzeneteket. Szerintem egy nagyon érzékletes idézet volt az egyik beszélgetésből, hogy az egyik részvevő azt mondta, hogy nem mindegy, hogy az utca végén a sikeres vállalkozó Józsiról beszélünk, vagy a szaudi királyról, és nagyon sokan kiemelték, hogy nagyon sok gazdag ismerősük van, akik teljesen normálisak, és hogy nem azon múlik, hogy az ember hogyan viselkedik, vagy mennyi környezetet szennyez, hogy gazdag vagy nem. Tehát itt volt egy ellenérzés. Ahol működött az elit ellenesség, vagy legalábbis az elit felelősségének a hangsúlyozása, az a politikusokkal szembeni, a döntéshozókkal szembeni kritikák, és ez azért is így van, mert nagyon sokan kiemelték, hogy a vállalatok azok maguktól nem fognak változtatni a tevékenységükön. Voltak, akik azt mondták, hogy nem várhatjuk el a vállalatoktól, hogy a máltai szeretett szolgálatként működjenek, viszont a szabályozás tud változtatni a vállalatok működésén. Tehát arra jutottunk, hogy nem is elitellenes kommunikációra van szükség, hanem az elitek felelősségére mutató kommunikációra van szükség. És a másik negatív keretezés, az pedig az ártalom keretezés volt, ami a pozitív keretekhez képest szintén, és kifejezetten az életminőségre fókuszáló üzenetekhez képest szintén rosszabbul teljesített, viszont valamivel jobban teljesített, mint ez az elitellenes keretezés. És kifejezetten a műanyag és levegőszennyezés témájában, amit már a beszélgetés elején ecseteltünk hosszabban, hogy milyen komoly félelmei vannak a magyaroknak ezzel kapcsolatosan, és ez jól tükröződik abban is, hogy azok az üzenetek, amikben kiemeltük, hogy ezek milyen komoly károkat tudnak okozni a környezetre, az emberek egészségére, a gyerekek egészségére, szóval ezek az üzenetek, ezek pozitív fogadtatásban részesültek.
Még itt a vége felé érdemes talán fölhívni arra a figyelmet, hogy bár ez tavaly ősszel készültek maguk a fókuszcsoportok, és ennek az elemzését végeztük el az elmúlt hónapok folyamán, itt az októberi fókuszcsoportokban is már látszottak azok a dolgok, hogy az elektromos autókkal kapcsolatban sem feltétlenül annyira lelkes, és tartja őket zöld megoldásnak a közvélemény, mint ahogy ezt sokan gondolták volna, és ugye idén robbant az akkumulátor téma. Mit mutatott neked ez a kérdéskör, amikor láttuk, hogy a levegőszennyezéssel kapcsolatban azért az elektromos autókkal szemben is vannak ellenérzések?
Hát ez egy komoly felismerés volt, és amikor az elején arról beszéltem, hogy mire jó a fókuszcsoport, és miben hoz meglepő eredményeket az embereknek a hétköznapi véleménye, akkor például erre utaltam. Nagyon érdekes volt, hogy valóban ez tavaly ősszel még nem volt az egész akkumulátorgyáras kérdés a politikai napirenden, illetve a médiának a hírciklusában, de nagyon komoly ellenérzéseket fogalmaztak meg az emberek, és ha bár voltak olyan ellenérzések, amik jól rímelnek az akkumulátorgyárakra is, tehát hogy voltak, akik azt mondták, hogy ez ugyanúgy szennyez, csak nem helyben szennyez, hanem ahol csinálják az akkumulátort, és hogy valójában amúgy nem is zöld megoldás az elektromos autó, hogyha amúgy is egy szénerőművel termelik meg hozzá az energiát. nagyon sok olyan ellenérzés is volt, amik szakmailag nem a legmegalapozottabb lábakon álltak, illetve inkább ezek az interneten terjedő, vagy szájra terjedő közvélekedésekre alapultak. Ilyen volt, hogy én nem ülnék egy elektromos autóba egy ilyen nagy akkumulátor fölé, ki tudja, hogy az mit csinál az egészségemmel. Vagy ha az karambolozik, akkor az elektromos tüzet aztán nem fogják tudni eloltani. Amik számunkra kifejezetten meglepőek voltak, viszont az jól látszik, hogy ez az akkumulátor gyáras ügy, tüntetés sorozat, ez két ponton is kapcsolódik az eredményeinkhez. Az egyik ez a fajta ellenérzés az elektromobilitással szemben, amiről most beszéltünk. A másik pedig az, hogy az embereket azok az ártalmak érintik, meg azok a környezet rombolási problémák foglalkoztatják, ami az ő személyes környezetükbe történik. És itt látjuk, hogy az akkumulátorgyárak esetében is, itt nem egy országos tüntetés hullámról beszélhetünk, hanem sok helyi tüntetésről, és ez csak megerősíti bennünk is a meggyőződést arról, hogy a zöld kommunikációnak is lehet, hogy a nagyon távlati, nagyon szimbolikus ügyek helyett jobban kéne fókuszálni az olyan problémákra, ami az embereket helyi szinten érinti, legyen az mondjuk a dunaújvárosi, szegedi vagy miskolci légszennyezés, vagy az akkumulátorgyáraknak az ügye, vagy az, hogy egy zöld intézkedés az megéri akár az egyénnek is a személyes egzisztenciájának a terén.
Köszönöm szépen, Áron, ezt, ahogy rendelkezésre álltál, és hogy ilyen szépen összefoglaltad.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
És ebből ugye a tanulság többek között az, hogy a helyi és minél konkrétabb ügyek mellett leginkább pozitív ösztönzőkkel és pozitív kommunikációval lehet a legtöbbet elérni, ha új embereket szeretnénk megnyerni a zöld ügyeknek, és a vádló és hibáztató kommunikációt talán érdemes háttérbe szorítani, hiszen olyan sokszor találkozunk vele egyébként a hétköznapi élet folyamán. Ezzel a tanulsággal szeretném megköszönni a figyelmet a hallgatóinknak, és ahogy mondani szoktam, következő hetekben és hónapokban is hasonlóan izgalmas témákkal folytatjuk. A viszonthallásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk!